kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 8. Zsoltár első versét. A 8. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Leülve folytatjuk az éneklést. A 242. dicséretünket énekeljük végig, mind a 7 versével. A 242. dicséretünk így kezdődik. Téged, Úristen, mi keresztjének dicsérünk. a mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Máté evangélium a 6. részéből. Az 5-től a 8. versekig olvasom Istennek igéjét. Következőképpen így hangzik. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk leülve. Úr Jézus Krisztus, olyan jó tudni, hogy még ajkunkon sincs a szó. Te már tudod, hogy mi a mi szívünk kívánsága. Olyan jó tudni, hogy sokszor mi magunk sem tudjuk megfogalmazni, hogy mi fáj, mi a bajunk, mi a gondunk, mire van igazán szükségünk. És te látod, és tudod. Urunk, köszönjük neked ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet, hogy sokszor mi magunk nem tudjuk, merre tart a mi életünk, és te tudod, és megtartasz bennünket, és segítesz. Köszönjük neked ezt a kegyelmet, hogy kérhetünk tőled, vágyhatunk hozzád, vágyhatunk tőled kapni ajándékokat. Köszönjük ezt, Urunk. Köszönjük, hogy kérhetünk tőled. Így kérünk most elsősorban azért, hogy lásd meg a mi szívünket, hogy mi van benne, mi az, ami elválaszt tőled, mi az, ami távol tart tőled. Urunk, sokszor nekünk eszünkbe se jut, hogy az életünknek egy-egy döntése olyan következményeket hozott az életünkbe, hogy elválaszt tőled. Kérünk ezért, Urunk, hogy láttasd meg az életünkbe azokat a döntéseket, amelyeket akarvatlanul elkövettünk, nem voltunk elég bölcsek, és most a következményeit hurcoljuk magunkon. Mutasd meg nekünk a kiutat ezekből a következményekből. Bocsáss meg a mi bűneinket, amikor nem rád figyelve döntöttünk. Urunk, te látod, hogy mindenből van kiút, mert a te kezed, a te hatalmad hatalmasabb. Kérünk azért, Urunk, hogy újítsd meg a mi életünket, hogy a te ígéd ne szóljon hiába, hogy tudjunk táplálkozni belőle, növekedni a hitben. Könyörgünk most azért, hogy áld meg a te szent lelked által így az Isten tiszteletünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 251. dicséretünk 6. versét. A 251. dicséret 6. verse így kezdődik. Imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely az előbbi ige szakasz mellett még Máté evangéliuma 5. fejezetéből, annak a 16. verséből hangzik hozzánk a következőképpen. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ámen. Foglaljuk el most a helyünket. Ezt az ige verset most az új év első napjaiban olvashattuk a Bibliaolvasó kalauzunk alapján, és mint egy csodálatos programként kaptuk ezt a 2008-as esztendőre. Egy héttel ezelőtt az istentiszteletünkön is már erről gondolkodhattunk, akkor ugyan kevesen lehettünk itt, hiszen sokan a jég fogságában töltötték azt a napot, de most újra hallhattuk, és akkor egy héttel ezelőtt még emellett az igevers mellett az Ószövetségből is hangzott hozzánk Istennek a beszéde, Mózes 2. könyve utolsó verseiből, ahol is arról tudósít a Szentíró, hogy amikor elkészült ott a pusztában, ahol vándorolt a zsidó nép, a szent sátor, az a hajlék, ahol különösképpen is átélhették az Istennel való találkozást, akkor betöltötte az Isten dicsősége ezt a hajlékot, és aztán pedig azt is megtudhattuk abból a rövid kis ige szakaszból, hogy úgy vándoroltak ott a pusztában, hogy az Isten vezette őket nappal felhőoszlopban, éjszaka pedig tűzoszlopban. És ők csak akkor indultak tovább, amikor ez a felhőoszlop felszállt a szent sátorról, és elindult, követték, és amint megállt, akkor ők is megálltak, és mindaddig nyugton maradtak, amíg az a felhőoszlop ott maradt a szent sátoron. És egy hétige alapján, egy héttel ezelőtt számba vettük azt, hogy mi is akadályozhat bennünket abban, hogy úgy tudjunk valóban világítani, mint ahogyan arról Jézus Krisztus itt az Új Szövetségben, a Máté evangéliumában beszélt. Hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Most ezeket az akadályokat, melyekről múlt vasárnap szó volt, csak egy-egy mondatban szeretném megemlíteni, azért, mert ehhez kapcsolódik a mai üzenet. Az első akadály, amikor azt gondoljuk, hogy mi magunk fényforrás vagyunk. Bennünk van a fényforrás. Hiszen Isten beszéde egyértelműen világossá teszi számunkra, hogy Jézus Krisztus a világ világossága, vagyis Jézus Krisztus a fényforrás. A második akadály az, amikor nem akarjuk elfogadni, hogy nincs más lehetőségünk a világító életre, az igazán tartalmas és gazdag életre, csak ha befogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe, hogyha őt elfogadjuk Urunknak, megváltunknak. A harmadik akadály az az, amikor nem mozdulunk együtt az Úrral. És a negyedik, a szolgálatra, az áldozathozatalra való készségnek a hiánya. Aztán azt is láthattuk, és az együtt mozdulással kapcsolatban különösképpen is megérthettük, hogy ez pedig csak úgy sikerül, hogyha állandóan kapcsolatban vagyunk, és kapcsolatban maradunk az Úrral, hogyha valóban vezethet bennünket. Az Úrral való kapcsolatunk ápolásának pedig egyik fontos eleme az imádság, az imádkozás. Jézus Krisztus abban az ige szakaszban, amelyet először hallottunk, pontosan erről tanít, az imádkozásról. Mi is az, amit megérthetünk abból az ige szakaszból, és így együtt ebből a két igéből, melyet most itt ezen az Isten tiszteleten elhangzottak? Az első az, hogy amikor imádkozunk, és most itt különösképpen is a közös imádkozásról van szó, akkor ne az embereknek mondjuk az imádságunkat, hanem Istennek. Hiszen az imádkozás az pontosan azért csodálatos ajándék számunkra, mert ez azt jelenti, hogy mi megszólíthatjuk az Istent, hogy beszélgethetünk az Istennel, vagyis az imádkozás az párbeszéd az Istennel. Ráfigyelünk olyankor, kimondottan csak rá. Hozzá beszélünk, és szeretnénk megérteni, megtudni az ő gondolatait. Nos, itt igazából azt is mondhatnám, hogy ezzel egyben az ötödik akadályt is elénk állítja az Isten, mármint hogy világító lehessen az életünk, annak az ötödik akadályát, amikor ez a fajta indulat van bennünk, amit az igében így olvastunk, hogy lássák az emberek. Vagyis amikor azért imádkozunk, vagy azért csinálunk valamit, teszünk valami jót, hogy lássák az emberek. És aztán megveregessék a vállunkat, aztán elmondják, hogy ez igen, ez aztán a kegyes ember, ez aztán a jó ember. Ebben a fejezetben Jézus Krisztus ugyanis olyan emberekről beszél, akik valóban gyakorolták az Isten tiszteletét. Adakoztak, imádkoztak, böjtöltek. Vagyis példaként lehetne odaállítani őket a többiek elé. Ezt teszi Jézus, csak hogy nem követendő példaként, hanem pontosan olyan mintaként hozza ide, amelyről nem mondhat más, csak azt, hogy így ne. Jézus ugyanis azt is látja, ami a felszín alatt van. Úgy is mondhatnám ezt, hogy ami a szívben húzódik meg. Az Ószövetségben olvashatunk Dávid királynak a királyá szenteléséről többek között, és ebben a történetben találjuk meg azt a mondatot, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. Igen, mi csak annyit látunk, ami a szemünk előtt van, ami a felszínen van. De Isten többet lát. És Jézus is, aki valóságos emberként és valóságos Istenként egy személyben járt itt a földön, nem lehet megtéveszteni dicséretre méltó külsővel sem. Előtte az is világos, hogy mi indít bennünket adakozásra, vagy imádkozásra, vagy böjtölésre, vagy bizonyos cselekedetnek a végrehajtására. Akkor is látta ezeknél az embereknél, akikről itt Máté evangéliumában szó van, hogy igen, megállnak az utca sarkon is imádkozni, de azért állnak meg, hogy lássák az emberek, hogy lám ők milyen kegyesek. Mi ugyan nem nagyon szoktunk az utcára kiállni, imádkozni. Mégis előfordulhat az, hogy egymásnak imádkozunk. Itt a gyülekezetben, amikor hangosan, amikor közösen imádkozunk. És itt szeretném elmondani azt, akkor, amikor ezeket a ige verseket olvassuk, és ezekről gondolkozunk, hogy Jézus Krisztus itt nem a közös és nem a hangos imádkozás ellen szól. Félreértenénk, hogyha ezt gondolnánk. De hogyan is fordulhat elő az, hogy mi is egymásnak imádkozunk. Gondoljunk csak arra, amikor éppen a hangos imádkozásról, a közös imádkozásról van szó, nem szoktuk-e azt mondani, vagy gondolni? Én legalábbis már többször is hallottam ezt, amikor beszélgettünk erről, hogy de hát én nem tudok olyan szépen imádkozni, mint az a másik testvér. Én nem tudom úgy összeszedni a gondolataimat, és olyan szépen megfogalmazva elmondani az imádságomat. Úgy szeretnék mindenkit bátorítani, aki még nem mert hangosan megszólalni, és nem tud közösen együtt imádkozni a többiekkel, hogy az Isten nem ezt nézi. És az imádságnak a hatása és az ereje nem attól függ, hogy mi azt hogyan fogalmazzuk meg. Isten előtt kedvesebb a dadogó beszéd, hogyha az valóban a szívből jön, és őszinte. Kedvesebb, mint a díszes jelzőkkel, vagy hatásos fordulatokkal, vagy éppen költői képekkel tarkított imádság, amely mögött viszont nincs ott igazán az ember, és nincs ott az embernek a szeretete és hálája az Úr iránt. De még rosszabb az, amikor ráimádkozunk a másikra. Mit értek ez alatt, hogy ráimádkozunk? Amikor a hangos imádkozás során kérjük Istent, hogy szabadítsa meg a testvérünket attól a bűnétől, vagy azoktól a bűneiktől, amelyeket mi az imádság közben szándékozunk a tudomására hozni a testvérünknek. Hát ilyenkor igazából Isten csak ürügy. És nem Istenhez beszélünk tulajdonképpen, hiába gondoljuk azt, hogy most mi imádkozunk. Ne felejtsük el soha azt, hogy Jézus Krisztus mindig a cselekedeteink indítókát nézi. Mi a valódi szándékunk? És előtte bármilyen szép állarcot készítünk magunknak, az a porba hull. És itt jön a következő nagyon fontos gondolata ennek az ige szakasznak, nagyon fontos tanítása, hogy bárcsak ne felvett szerep lenne az életünkben az imádkozás. Mert igazából Jézus Krisztus ezeknél a farizeusoknál, akikről itt beszél, azt is látta, hogy nem csak az a baj, hogy amikor eljön az imádkozás ideje, akkor olyan szívesen megállnak akár az utca sarkon is, és ott imádkoznak, hogy lássák az emberek. Hanem alapvetően az a baj, hogy az életükben az imádság csak egy bizonyos szerepet jelent. Vagyis nem ez az igazi életformájuk. Mert mi is a szerep? Az, amit felvesz az ember a magára egy időre, aztán utána kilép belőle, és akkor egészen más emberként folytatja az életét. Vajon amikor ránk tekint Jézus Krisztus, akkor mit kell látnia? Hogy az imádságunk világa, hogy a templomozásunk világa, meg a való életünk világa az két különböző világ, amelyek talán olyan messze vannak egymástól, hogy hosszú utat kell megtenni, amíg eljutunk egyikből a másikba. Egy szent és egy profán világban élünk. És ez a két világ élesen elhatárolódik egymástól. A mi tulajdonképpeni világunk És gondoljunk most igazán őszintén magunkra. Az nem az imádságnak a világa, hanem az a másik világ, a profán világ. Ami tulajdonképpeni világunk, a pénzkeresetnek, a kenyérgondnak a világa, meg a családtagokkal, a kollégákkal való viaskodásnak a világa, az ideges hajszának a világa, néha egy kis szórakozásnak, koncertnek, vagy ehhez hasonló dolgoknak a világa, éjszaka talán az álmatlan vergődésnek a világa. Ez a mi igazi életünk. És az imádság világa nem különül-e el ettől egészen? Annyira, hogyha mégis be akarunk lépni az imádság világába, ahhoz valami egészen külön elhatározás kell. Arra külön rá kell szánni magát az embernek. Hangulatot kell teremteni magának. Külön időt kell szakítani rá. Úgy elgondolkoztam azon, hogy hogyan is volt ez Jézus Krisztusnál. Annál a Jézus Krisztusnál, aki emberi testben, ugyanabban a testben járt itt közöttünk, mint amilyenben mi is élünk. Ha az evangéliumokat olvasgatjuk, akkor meglátjuk, hogy több evangélium is beszámol szinte naplószerűen Jézus Krisztusnak a tevékenységéről. És abból kiderül, hogy ő mit csinált reggeltől estig. Hogyha ezeket olvasgatjuk, akkor azt gondolom, hogy nem nagyon állapíthatunk meg mást, mint azt, hogy ő aztán igazán rendkívül elfoglalt ember volt. Korán reggel kezdte. Hányszor találkozunk ezzel a kifejezéssel az evangéliumokban, hogy korán reggel. Aztán volt olyan, hogy megérkezett valahova, és már betegek sokassága várta őt ott. Azokat meggyógyította. De közben mindenkihez volt jó szava. Tanította a sokaságot. De amikor valakivel négy szem közt kellett beszélgetni, mert elrontotta az életét az az ember, ugyanúgy, mint ahogy mi elrontjuk sokszor, akkor beszélgetett vele. Szeretett volna félrevonulni a tanítványokkal, ilyenről is olvashatunk, afféle munkaértekezletre, hogy kiértékeljék a történteket, de alig, hogy belekezdtek, meg kellett szakítani. Megint másokkal foglalkozott, és ez így ment reggeltől estig. De akkor éjszaka imádkozott, vagy hogyha ahhoz már nem volt fizikai ereje, akkor kora reggel, még szürkületkor, ezzel a szóval is találkozunk a Szentírásban, kiment egy puszta helyre, és ott imádkozott. Valahányszor élelmet adott másoknak, imádkozott. A legképtelenebb helyzetekben egyszer csak megszólal, és imádkozik. Azt látjuk, hogy miközben másokra összpontosít, és másokért dolgozik, aközben is kapcsolatban van az ő mennyei atyával. Egy példát csak hadd hozzak az evangéliumokból. Máté evangélium a 11. fejezetében olvashatunk arról, hogy Jézus Krisztus jobbról, balról támadják. Mindenféle rágalmakat hoznak és zúdítanak rá, kényes kérdéseket tesznek fel neki, törbe akarják csalni. Ő válaszol a kérdésekre, nem mindegyikre, mert amelyik azt sem érdemelte meg, arra nem. És egyszer csak megszólal, törés nélkül, folyamatosan, Atyám, hálát adok neked, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek kijelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Aztán folytatja tovább a sokasság tanítását. nem két külön világ, hogy dolgozik és imádkozik. Az az élete, hogy imádkozik, és imádkozva dolgozik. Áthatja ez az atyával való szoros közösség, és a vele való szüntelen beszélgetés az egész életét. És ezért bír annyit, hogy tőle még úgy is lehet venni gyógyító erőt, mint ahogyan az a vérfolyásos asszony, hogy titokban hátulról érintette meg Jézus ruhája szegélyét, és meggyógyult. Igen, árad Jézusból a gyógyító erő, az igaz beszéd, az üdvözítő szeretet, mert állandó kontaktusban van az atyával. Ez a nagy különbség. Azt gondolom, Jézus magatartása és a mi magatartásunk között. Hogy mi a mindennapi elfoglaltságainkból szakítjuk ki magunkat erőszakkal, amikor imádkozunk. Mi az élet gondjai felől nézzük az imádságot, és ezért van egyre kevesebb időnk rá. Jézus pedig fordítva teszi, az imádság felől. Újra és újra az atyára figyelve, vele beszélgetve, nézte a világ gondjait, illetve azokat a nyomorúságokat, amelyekkel találkozott, az emberekkel találkozva, és ezért talált alkalmat és időt is mindenre, amire szükség volt. Jelképesen kifejezve, és ez a megfogalmazás nem tőlem van. Azt lehet mondani, Jézus Krisztus a tennivalók tengerébe azért nem fullad bele, mert az imádság levegővételével fent tudott maradni a felszínen. Nos hát, az imádság lehetőségét arra kaptuk, hogy mi is kapcsolatban maradhassunk ezzel az Úrral, hogy beszélgethessünk vele, és így rajtunk keresztül is áradhasson az ő szeretete, áldása ebbe a világba. Nem kellene, nem lehetne egyszer a mi helytelen sorrendünket megfordítani, hogy ne az élet problémái szabják meg az imádságunkat, az imádkozásunkat, hanem az imádságaink, az Isten előtt töltött csendességeink szabják meg az életünket. Hogy ne a mindennapok hajszájában keressünk valami utat az imádságra, hanem éppen az Isten előtti csendességeinkben próbáljunk utakat keresni a mindennapok hajszájához, egyáltalán így rátekintést a világra és mindarra, ami történik körülöttünk. Vajon, hogyha megfordítanánk a sorrendet, nem lenne egészen más az életünk? Jézus Krisztus erre tanít, amikor ezt mondja, ahogyan hallottuk itt a Máté evangéliumából: te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titkon. Ez a belső szoba, amelyről itt Jézus beszél, azt is jelenti, hogy igen, legyen olyan időszak az életünkben és a napjainkban, a mindennapjainkban, amelyet úgy töltünk el, hogy csak Istenre figyelünk, mert ez a belső szoba, ez akkor abban a világban ott, Palesztinában a legcsendesebb hely volt, ahová el lehetett vonulni, és ahol lehetett csak Istenre figyelni. Minden mást félretenni, a hátuk mögött hagyni, és engedni azt, hogy Isten megszólíthassa őket ott a csendben. Igen. Nagyon fontos az, hogy legyenek ilyen időszakok az életünkben, a mindennapjainkban, és naponta legyenek ilyen időszakok, amikor csak az Úrra figyelünk. De természetesen ez nem jelenti azt, hogy máskor és máshol nem lehet figyelni az Úrra és beszélgetni vele, mert lehet. Lehet villamoson is, és sokan teszik, ezt tudom. Lehet csendes erdőben is sétálva beszélgetni az Istennel. De szükség van arra, hogy igenis szakítsunk időt naponta az Isten előtti csendességre. És az is olyan érdekes, hogy ez a belső szoba, ez a helyiség, amelyről beszél itt Jézus Krisztus, ez igazából olyan éléskamra-szerűség volt az akkori házakban. Gondoljunk csak bele. Mennyire pontosan az a helyiség, amelyik úgy az anyagi világhoz, a fizikai létünkhez kapcsolódik. Annak a helyiségnek a szaga is erről beszélt. Az anyagi világról. És akkor, hogyha ezt tovább gondoljuk, akkor ennek lehet egy olyan üzenete is számunkra, hogy nem kell ahhoz semmiféle külön ceremónia és emelkedett hangulat, hogy valaki a mindenható Istent, a mennyei édesatyát megtalálja és megszólítsa. Vagyis kiké úgy, ahogy van. Lehet, hogy éppen sírva, vagy mosolyogva, vagy maszatosan, mint ahogy a gyermekek sokszor szaladnak a szüleikhez. Mi is mehetünk a mi mennyei édesatyánkhoz. És nincs nagyszerű pillanata az ember életének annál, amikor csendben Istennel beszélgethet, azzal az Úrral, aki nagyon szeret bennünket. Hiszen milyen jó dolog, ezt mindenki tudja és nyilván tapasztalta, azzal kicsit csendben lenni és beszélgetni, akit szeretünk. És Istennek tényleg mindent elmondhatunk. Azt is, amit talán az emberek közül senki másnak nem mondanánk el. Elmondhatunk neki mindent, és amint így kiöntjük a szívünket, akkor megtelítődhet az újra az ő békességével, örömével, győzelmével, gondviselő szeretetének minden ajándékával. Elmondhatunk mindent az Úrnak, azt mondtam. Mindent? Na, de hát akkor nem fog az történni, amiről az igény folytatása beszél? Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségüket hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. És a harmadik csodálatos üzenete itt, ennek az ige szakasznak ezzel az, hogy higgyük el, hogy Isten előttünk jár. Gondoljunk csak bele abba, hogy mikor szoktak a mi imádságainkon igazán hosszúra nyúlni. Nem akkor, amikor a kéréseinket úgy tárjuk Isten elé, hogy részletesen lefestjük a körülményeket, és sok érvel bizonyítjuk Istennek, hogy mire van szükségünk, illetve hogy miért van szükségünk arra, amit kértünk. Vagy nehéz problémával küzdködve. Hosszan ecseteljük azt, hogy szerintünk mit kellene Istennek tennie. Hogy mi a dolga abban a bizonyos élethelyzetben, amelybe belekerültünk. De hát az ilyenfajta imádság nem abból a tévedésből táplálkozik, mintha nem nekünk, hanem Istennek lenne szüksége arra, hogy imádkozzunk. Hát nekünk van szükségünk. arra, hogy imádkozzunk. És mégis nem akarjuk-e még Istent is olykor kioktatni az imádságainkban? Pedig az imádság nem erre szolgál, sokkal inkább arra, hogy az Isten akaratát felismerhessük, és elfogadhassuk. Itt vannak, Uram, a szükségleteim, örömeim, bánataim, vágyaim, terveim, panaszaim, dicsekvésem, hálám, nehézségeim, gondom. Itt vannak mind. És vannak, minek tagadnám. Szeretném tudni, hogy te mit gondolsz ezekről, Uram. Hogy egyáltalán melyek tőled valók. Melyek azok, amelyek beleillenek a te tervedbe. Ezért imádkozom, hogy világosan lássak. Hogy tudjam, hogy szerinted mi a teendőm és mi az utam. Ez az imádságom. És legyen meg a te akaratod. Isten, nem kell meghatni, meg rábeszélni semmire, nem kell meggyőzni és megnyerni nagyszerű érvekkel, mert ő már sokkal korábban gondolt ránk, és ezt mondja itt Jézus is, mint ahogy mi egyáltalán gondolkozni tudtunk volna. Jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. És ez azt jelenti, hogy ő mindig előbb ott volt, mint ami bármiféle bajunk bekövetkezett volna, ami éppen fenyeget bennünket. Ő mindig ott, előbb ott van mellettünk, mint azok a hullámok, amelyek elnyeléssel fenyegetnek. Előbb ott van, mint azok a kísértések, amelyekkel küzdenünk kell. Az áldás, a segítség, a békesség, az öröm mind-mind készen vannak. Tényleg csak igényelni kell mindazt, ami már készen van. Ne legyünk hát bizalmatlanok az iránt, aki már kitárta az ajtót és vár, mint a tékozló fiút is várta a Jézus által elmondott példázatban az atya. Nem szükséges nekünk hosszadalmas kérvényt benyújtanunk annak, akinek a tekintete állandóan rajtunk van, és arra vár, hogy egyszer mi is fordítsuk már oda a tekintetünket és a szívünket úgy igazán. Jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Egy bátorító, biztató példával hadd fejezzem be a bizonyságtételemet, amely itt a gyülekezetünkben történt meg. Tavaly nyáron, illetve a nyár elején, amikor is olyan gondunk támad, hogy ki lesz a kántorunk itt a vasárnapi istentiszteleteken, hiszen Réka, aki most is játszott itt nekünk az orgonán, diák, és csak évközben tud jönni, mert nyáron odahaza van. És hát azt is tudtam, mert hallottam, hogy több gyülekezet is küzd hasonló jellegű gondokkal, hogy nem kapnak és nem találnak kántort. És én is, mivel tudtam, hogy majd ez vár ránk, ezért már hónapokkal előtte beszéltem a hittudományi kar énekzene tanárával, hogyha tud valakiről, aki szépen orgonál, és éppen nincs szolgálata, akkor jelezze már azt nekünk. És aztán így jött el a nyár eleje. Ő közben, amikor találkoztunk, mondta, hogy még nem sikerült senkit se találni. És aztán imádkoztam, és imádkoztunk többen is azért, hogy legyen kántorunk nyárra, hogy Isten könyörüljön meg rajtunk. És akkor egyszer csak valaki egy beszélgetésben mondta, hogy a református zenei életnek az egyik képviselőjét hívjam fel telefonon, hát ha ő tud segíteni. Felhívtam őt, és amint elmondtam, hogy mi a gondunk, ez volt a válasz, hát hogy ne tudnék segíteni. Hát éppen itt van, és mondta a nevet, hogy ki, aki most tanulta az egyházi zenét, és keres szolgálati helyet. Keres olyan helyet, ahol kamatoztathatná a tudását. És megadta a telefonszámot, és fölhívtam ezt a hölgyet, aki azóta már többször is játszott itt közöttünk, és mondta, hogy örömmel jön, és örömmel vállalja. Pontosan azt éltük át, amiről Jézus Krisztus itt is beszél, hogy jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Nálam már készen volt a megoldás. Egy ilyen helyzetben, amikor egyébként kántor hiány van. És készen volt a megoldás számunkra. Higgyük el, hogy ez a személyes életünkben is így van. Hogy valóban előttünk jár az Úr. És higgyük el, hogy a gyülekezeti életünkre nézve is, minden másban is igaz ez, hogy előttünk jár, és jól tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt mi kérnénk. De az imádságban nyújtsuk a kezünket, és mondjuk el, és akkor ő gazdagon megajándékoz bennünket. Amen. Egy kicsit most legyünk csendben, és ebben a csendben ki megfogalmazhatja mindazt, és Isten elé viheti imádságban, ami éppen most foglalkoztatja, talán nyomasztja, vagy ami öröme, mindazt, amit most megérthetett ebből az ige hirdetésből. Válaszoljunk most ki csöndben magában Istennek. Urunk Istenünk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged azért, hogy te elfogadsz bennünket így, ahogy vagyunk, és mehetünk hozzád így, azokkal a gondokkal és terhekkel, amelyekkel éppen küzdködünk, de mehetünk hozzád az örömeinkkel is. Urunk, olyan jó, hogy előtted kiönthetjük a szívünket. Köszönjük neked, hogy te nem vagy személyi válogató, hogy bárki megszólíthat téged. De Urunk, te látod azt is, hiszen éppen most is ebből az igéből is megérthettük, hogy te a szívünkbe látsz. Azt is látod, ami a felszín alatt van, hogy hogyan küszködünk mi a mindennapjainkban, hogy szeretnénk mi talán időt szakítani a veled való csendességre. Szeretnénk mi talán figyelni rád, de mennyire nem megy. Olyan sokszor elborítanak bennünket a hullámok, olyan sokszor küzdünk így, olyan sokszor érezzük azt, hogy nem tudjuk igazán adni a körülöttünk lévőknek mindazt, amire szükségük lenne. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem csak példát adtál nekünk, hogy hogyan lehet élni a mindennapokban, hanem te szabadítást is tudsz munkálni az életünkben. Te lehetővé tudod tenni számunkra azt, amire most biztattál is igény üzenetében, hogy a mi helytelen sorrendünket végre fordítsuk meg. Magunktól ez nem megy, Urunk, ez sem megy. De köszönjük, hogy te előttünk jársz. Köszönjük, hogy te számon tartasz bennünket. És köszönjük, hogy te kész vagy segíteni. Úgy imádkozunk most azért, hogy segíts ebben nekünk. Hogy hadd tudjuk megtenni ezt. Hogy végre úgy igazán odaadunk neked mindent, ami életünkhöz tartozik, időnket és mindenünket. Urunk, úgy könyörgünk azért, hogy hadd válhassunk aztán így, áldássá mi is a körülöttünk lévők számára, hogy legyen így, vigasztaló, bátorító, egyáltalán jó szavunk a másikhoz, hogy tudjunk így könnyeket törölni, tudjunk így, ha kell, két kezünkkel segíteni, tudjuk egymás terheit hordozni. Urunk, kérünk téged, hogy mutasd meg magad, mutasd meg a te kegyelmedet nekünk, és segíts abban, hogy merjünk bátran és gyermeki bizalommal követni, és együtt mozdulni veled. Így imádkozunk, Urunk, hogy áld meg személyes életünket, áld meg otthonainkat, családjainkat, és légy velünk itt a gyülekezetben is. Imádkozunk, Urunk, a betegjeinkért. Légy te áldott orvosuk, gyógyítójuk. Árasz békességedet a szívükbe, hogy tudják a betegség terhét veled hordozni. És imádkozunk hozzád azokért is, akik most a gyász, a veszteség terhét hordozzák. Kérünk téged, hogy a te szereteteddel és békességeddel fordulj oda hozzájuk. Segítsd őket, hogy megláthassanak téged, hogy észrevehessék ezt, hogy te ott vagy, te előttük jársz. Urunk, úgy kérünk, hogy vigasztald meg őket. Imádkozunk egész egyházunkért és népünkért. Maradj, kérünk, minnyájunkkal, hétköznapjainkban, hogy rád tekinthessünk mindenkor. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztus imád. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessük meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, szerdán 9 óráig kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön 6 órától bibliaórát tartunk, ahol lehetőség van az ige megbeszélésére és a közös imádkozásra is. Pénteken 3:30 órai kezdettel a gyermekek számára tartunk konfirmációja előkészítőt. 6 órától ifjúsági bibliaóra van, 7 órától pedig a bibliakörünket tartjuk, ahol szintén van lehetőség arra, hogy megbeszéljük Isten igéjét. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet, és ezzel egy időben lent a gyermekek számára gyermekistentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy ránk következő vasárnap istentisztelet után imaórát is tartunk, tehát készüljünk így a következő vasárnapi istentiszteletre, hogy utána a közös imádkozásra is lehetőség lesz. Különösképpen is a presbiter testvérek figyelmét hívom fel arra, hogy holnap az istentisztelet után, tehát este 7 órától presbiteri gyűlést tartunk, melyre szeretettel várjuk és hívjuk őket. Nagy-nagy örömmel jelentem azt a gyülekezetnek, hogy egyik kedves gyülekezeti tagunk családjába új kis jövedény érkezett, Sütő Jánoséknál megszületett a kislány, még szilveszter napján, akkor délben. Sütő János az, aki szokta lent vasárnaponként, tehát ilyenkor a gyermekórákat tartani, illetve ő az egyik munkatárs a gyermekek közötti szolgálatban. A hála és a dicsőség, ami Urunké Istenünké, azért, hogy megajándékozta őket a Leánkával, és mi pedig kívánunk nagyon sok örömet, meg erőt is nekik a kicsi felneveléséhez. Hirdetem azt is gyülekezetünk technikusának a megbízásából, hogy elkészült a gyülekezetünk 2007. évi alkalmait bemutató CD-t, melyen a tavalyi év istentiszteletei és egyéb alkalmai hallgathatók meg. Összesen 96 darab hanganyag, melyek között megtalálható mind a tavaszi, mind az őszi evangelizáció, a zenei koncertek, és aki nem tudott részt venni a csendes hetünkön, meghallgathatja szinte valamennyi ottani közös foglalkozásunkat is. Ezen felül összesen 176 darab fénykép mutatja be a múlt évünket, a gyermekek és ifjak szolgálatait, és a csendes hét varázslatos szépségű helyszínét. A CD-n mindez tömörített állapotban található meg, mindez DVD lejátszóval, számítógéppel és a hanganyagok MP3 lejátszóval tehetők hallhatóvá. A CD az íratterjesztésünkben rendelhető meg. Örömmel hirdetem azt is, hogy sor kerülhet most, illetve kerülhetett, már elkezdődött igazából, az alaksori gyülekezeti helyiségünk felújítására is. Tehát arról a gyülekezeti helyiségről van szó, ahol korábban téli időszakban a hétközi alkalmakat, hétfő istentiszteletünket, csütörtöki bibliaóránkat tartottuk, most ezt a helyiséget is felújítjuk. Azok, akik ezeken a hétközi alkalmakon részt vettek, azok tudják és emlékeznek rá, hogy az a helyiség kicsit azért is volt kényelmetlen, mert hogy alulról jött föl a hideg, tehát amint ott ültünk, és egy kicsit hosszabb ideig ültünk, akkor bizony a lábunk egy idő után már fázott. Most ez meg fog szűnni ezzel a felújítással, hiszen hő- és vízszigetelést is végeznek ott, tehát ilyen gond sem lesz tovább. Úgyhogy nem csak megszépül ezzel a felújítással, hanem sokkal inkább használható lesz már. És terveink szerint szeretnénk aztán majd olyan szeretett vendégségeket is tartani, amelyeken leülhetünk asztalok köré, és nem csak így lehet beszélgetni, mint itt a korábbiakon, hogy állva is, és úgy eszegetve a süteményt, és úgy beszélgetve, hanem tényleg asztal mellett is, illetve szeretnénk majd, hogyha kész lesz a helyiség, akkor azt is lehetővé tenni, hogy így a vasárnapi istentiszteletek után még itt maradhassunk, és ott abban a helyiségben egy pohár teja mellett még egy kicsit beszélgethessünk egymással. Azért, hogy megismerhessük egymást, hiszen a Szentírásban arról olvasunk, hogy egy test tagjai vagyunk. Emlékszünk a képre, amikor a Pál apostol a testhez hasonlítja az Anya Szent Egyházat, ahol Jézus Krisztus a fő, és mi pedig a tagok vagyunk. Hát elég furcsa az, hogyha a testen belül mondjuk a kéz nem ismeri a lábat, vagy folytathatnám tovább a hasonlatot, tehát jó lenne, hogyha még jobban megismerhetnénk egymást, mert csak így tudjuk számon tartani is. Nos, ezek az istentisztelet utáni beszélgetések erre is lehetőséget adnának. Tehát ezért mondom azt nagy örömmel, hogy megújul az a terem, és akkor erre a célra is használni tudjuk. Egyúttal szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik az egyik délelőttüket itt a múlt napokban ide szánták, és azt a helyiséget kipakolták, tehát mindazt, ami ott volt, kipakolták. Köszönjük szépen a fáradozásukat! Az iratterjesztésünket és a testvérek figyelmébe ajánlom, tehát az ott található könyveket is, illetve hadd hirdessem azt, sokan tudják már ezt, hogy a 2008. évi bibliaolvasó kalauzum megérkezett, de aki esetleg még nem vásárolt belőle, van rá lehetőség. Tehát így is nézzük meg az iratterjesztésünket. A testvérek már tudják, hiszen a székekre kerültek a kérdő ívek, hogy a csendeshetünkkel kapcsolatban elkészítettünk, illetve a táborunk csendeshetőink szervezői elkészítettek egy kérdőívet. Szeretnénk egy kicsit felmérni, hogy mit gondolunk egyáltalán a nyári gyülekezeti csendeshetekről, hogy mennyire érezzük ezeknek szükségét, milyen formában, esetleg rövidebb csendes napok, csendes hétvégét, vagy hosszabb, vagy egyáltalán mit gondolunk ezekről. Ezért születtek azok a kérdések, amelyek a lapra kerültek, és azt kérnénk a testvérektől, hogy most itt istentisztelet után tessenek kitölteni. Tehát ne vigyük haza, hanem most itt szálljunk rá néhány percet, tehát az áldás után majd üljünk vissza, és kérjük azt, hogy mindenki töltse ki ezeket a kérdőíveket, és Varga András testvérünk, a táborunk szervezője, ott fog állni hátul az ajtónál, és amikor majd megyünk ki, akkor neki adjuk oda ezeket a kérdőíveket. Köszönjük szépen! Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Búcsúztunk Balogh Gyuláné Mester Jolántól, aki 1924. május 1-én született Császlón, és 2007. december 25-én Budapesten hunyt el. Ugyancsak most a mögöttünk lévő napokban búcsúztunk Balaton Pálné Kis Margittól is, aki 1939. július 31-én Tiszaszent Imrén született, és 2007. december 29-én Budapesten hunyt el. Istentől kívánunk most is békességet, erőt és vigaszt a megszomorodott szívű gyászoló családtagjainak. Most pedig a 475. dicséretünket keressük meg. 475. énekünket énekeljük el mind a három verszakával, a harmadikat majd fennállva. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Bűnös voltunk, élt Uram, ó, neves meg, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg fiad nevébe, ha kérünk. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra, de tessenek helyet foglalni még.